Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 15. szemeszterének 5. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Benkő Zsuzsanna Győrben született. Középiskolai tanulmányai befejezése után került a Tiszaparti városba, Szegedre. Egyetemi tanulmányait a JATE Bölcsészettudományi Karán végezte, majd az ELTE Bölcsészkarán szerzett szociológus diplomát. Bölcsészdoktori értekezését Szegeden 1982-ben védte meg. A politikatudomány kandidátusa 1991-ben lett. 2000-ben Budapesten a Semmelweis Egyetemen habilitált. Közel 4 évtizedes oktatói-kutatói munkája köti a Szegedi Tudományegyetemhez, annak több korábbi önálló intézményéhez. Így 18 évet a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen oktatott. Az elmúlt 2 évtizedben pedig a Juhász Gyula Pedagógus Képző Karon dolgozik. Itt alapította meg 1995-ben az első magyarországi alkalmazott egészségtudományi és egészségfejlesztési tanszéket, mely 2007-től intézetként működik. A szervezet oktatóira és több kar összefogására építve alapított és indított több szakot és szakirányú továbbképzési szakot, emellett elkészítették a gyógytestnevelés, egészségfejlesztés osztatlan tanárszak alapítási dokumentumát is. Eddig diplomát szerzett hallgatóik száma 1000-es nagyságrendet ért el. Az oktató-kutató tevékenységet épp oly fontosnak tekinti. Oktatott tárgyai egészségfejlesztés, általános család és életmód szociológia. Főkutatási területe az egészség, egészségfejlesztés, életmód. Az általa vezetett egészségfejlesztő iskola egyik kiemelkedő empirikus kutatása a visegrádi országok életmódjára irányult. A hagyomány és a modernitás szerepét kutatták cseh, lengyel és szlovák kollégáikkal. A magyarországi minta Szeged és környéke volt. Több mint 2 évtizede széles nemzetközi oktatási és tudományos network részese. Európai egyetemeken, Németországban, Angliában, Skandináv országokban, Portugáliában, Ausztriában oktat Erasmus csereprogram keretében, valamint nemzetközi társaságok tudományos konferenciáin a világ számos részén előadást tartott, többek között Londonban, Rómában, Párizsban, Montreában, Melbourneben, Pekingben. Szabad idejében szép irodalmat olvas, unokázik és szívesen jár színházba és moziba. Felkérem Benkő Zsuzsanna professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, azokat a hallgatókat, akik speciál kollégiumként felvették ezt a kurzust, valamint oktatótársaimat, barátaimat és családtagjaimat. A mai előadás, aminek a témáját választottam, a Homo sanus, az egészséggel megáldott ember a történelemben és napjainkban címet viseli. Nagyon sok minden látható ezen az első dián, ezért egy picikét engedjék meg, hogy értelmezzem. Ott van egy kör, amiben az van, hogy 20 év, 20 téma, 20 módszer, 20 helyszín. Ez azt jelenti, hogy 20 éves az intézetünk, és egy egyéves sorozattal szeretnénk ünnepelni, és intézetünkhöz, iskolánkhoz híven, munkával és azokkal a módszerekkel és tartalmakkal, ami az elmúlt évtizedekben is jellemző volt ránk. Ennek a témasorozatnak és módszernek az egyik eleme a mai előadás, ami az oktatásba és a tudományba kalauzol el mindannyiunkat. Találnak itt egy idézetet, gyümölcs, a fa beváltja azt, amit virágával ígért. Ez tulajdonképpen egy nagyon szép Hanvas Béla idézet, azt gondolom, aki ismeri Hanvas Bélát, az tudja, hogy nagyon sok csodálatos gondolatot lehet tőle olvasni, és azt gondolom, hogy talán megengedhetjük magunknak az elmúlt 20 év eredményeképpen, hogy büszkélkedhessünk azzal, hogy ez a fa már szárba szökött, és már gyümölcsöt is termett. Még egy idézet van, ami azt gondolom, hogy végig fogja követni az előadásomat. Ez az Ottawa Charta 1986-ban, amely az egészségfejlesztésnek egy nagyon fontos eseménye volt, és azt hiszem, hogy a mai napig nem haladta meg azt a szellemiséget, azt a gondolatot, amit ott megfogalmaztak. Az egészséget az ember teremti és éli meg mindennapi élete díszletei között, ott, ahol tanul, dolgozik, játszik és szeret. Azt gondolom, ebben minden bent foglaltatik, tehát nem tudunk olyan helyre lépni, nem tudunk olyat tenni, ami valamilyen formában az egészségünkkel ne lenne kapcsolatban. Még nagyon röviden engedjék meg, hogy azokról a személyes dolgokról szóljak egy-két gondolatot, amelyek az előadást motiválták, és ezek érzések voltak, amikről elég nehéz beszélni. Szabadság, öröm, szeretet. Kezdeném az örömmel, mert nagyon nagy örömömre szolgált, amikor elkezdtük tervezni ezt a 20 éves megemlékezést, önmagunk munkájának az átgondolását, akkor elsőként a kollégáim vetették fel, hogy nagyon-nagyon jó lenne, nagyon szép lenne, és nagyon nagy megtiszteltetés lenne számunkra, ha ezt az előadást önök előtt tarthatnám. És nekem nagyon nagy örömet szerzett, hogy először a kollégáim vetették fel. Természetesen nyilván a szabadság nekem adott volt, maga a témaválasztás is, és az is, hogy örömmel elvállaltam ezt az előadást, de nagyon jó volt a kezdeményezés. És a harmadik fogalom, a szeretet, az tulajdonképpen úgy jött a gondolatkörbe, hogy azt gondolom, ha a legkisebb érzést, gondolatot, ötletet elviszik magukkal, ami kapcsolódhat a mindennapjaikhoz, akkor az biztos, hogy át fogja hatni a szeretet, és a saját környezetükre is nagyon-nagyon jó hatással lesz. Ezt a három fogalomnak az összekapcsolását én egy jezsuita szerzetesnek az előadásán hallottam, és más összefüggésben mondta, de számomra azonnal az egészséggel kapcsolatos, és erre az előadásra való készülés jutott az eszembe. Tartozom önöknek azzal, hogy a homo sanust elmagyarázzam, hogy tulajdonképpen hogy került bele az előadás témájába. Azt gondolom, az mindannyiunk számára ismert, hogy a homo sapiens, ugye az értelmes ember, ezt használjuk, ismerjük, nagyon sokszor hallottuk. Ugyanúgy az értelmes ember, az alkotó ember, a homo faber, és ahogy Huizinga fogalmaz az egyik könyvében, a homo ludensben, az pedig a játszó emberről szól. És a játszó embert, a játékot nagyon erőteljesen a társadalmi kultúrához kapcsolja a holland szerző, és úgy gondoltam, ha a játék és az alkotás nagyon erősen kapcsolódik a kultúrához, akkor ha valami, akkor az egészség is nagyon szorosan a kultúrának a része. Tehát akkor mindenképpen jogosan társítható ez a kifejezés, hogy homo sanus. Tehát a homo sanus az egészséggel megáldott embert jelenthetné, amit szeretnék majd ebbe az elkövetkezendő szűk órában körbejárni. Nagyon markánsan kijelenti Huizinga azt, hogy mi az egész. Mert a játékban egy mindenki számára azonnal felismerhető, feltétlenül elsődleges életkategóriával állunk szemben, valami egésszel. Ha valami, hát a játék érdemli meg ezt a nevet. Igyekeznünk kell, hogy így egész mi voltában szemléljük és értékeljük. Tulajdonképpen ez a szemlélet hatja át az elmúlt 20 éves munkánkat, és ma ezt szeretném önöknek dióhéjban bemutatni, hogy valóban az egészség mitől tekinthető egésznek. Ha azt mondjuk, hogy van munkakultúra, van lakáskultúra, táplálkozás, olvasás, írás, beszélgetés, utazás, mozgás, öltözködés, vita, szex, viselkedés kultúra. Tulajdonképpen ezeknek a gyűjtő fogalmát nevezhetném egészségkultúrának. És az arra törekvő ember a homo sanus.
Szeretnék visszamenni az európai egészségkultúrát meghatározó mitológiai gyökerekhez, és hát igaz, hogy ilyen nagy öles csizmával lépegetünk végig a történelmen, és nagyokat lépünk, mint az óriások, de szeretnék a mitológiától eljutni nagyon gyorsan napjainkig. Itt látnak két kis plasztikát, amely Hügéját és Aszklépioszt ábrázolja. A kérdés úgy szól, hogy hol van ez a két kis plasztika Szegeden. Aki tudja, az az előadás után jöjjön ide hozzám, mondja meg, és utána szeretettel várjuk az intézetbe egy könyvvel. Tehát a gyökerek. Hügéja és Aszklepiosz. Hügéja a jó egészség megőrzésének, a tisztaságnak az istennője, aki úgy fogalmazott, úgy cselekedett, úgy gondolkozott, hogyha a dolgokat természetes rend szerint, az élet természetes rendje szerint haladnak, mi magunk erre törekszünk, akkor az ember az életét bölcsen irányítja, és ha bölcsen irányítja, akkor megvan az esélye, hogy egészséges maradjon. Tehát nagyon sok szempontból az életünk egészséges irányítása a kezünkben van. Természetesen Aszklépiosz, aki ugye Hügéjának az apja volt, még volt neki másik 4-3 gyereke, az egészség helyreállítása, tehát amikor már vagy a születés, vagy az élet zavarai következtében, ha megromlik az egészség, annak a helyreállítása. De itt már nagy mértékben összekapcsolódott a test és a lélek és a környezet, mert abban az esetben már akár a betegek gyógyításánál, ha Aszklépiosznak nem volt olyan sikere a gyógyításban, akkor Hügéjának valamelyik templomába elküldte a klienseit, és abban a harmóniában, abban a nyugalomban, abban a békében láthatóan, érzékelhetően gyógyultak a betegek. Tehát nagyon erőteljesen kapcsolódott Hügéjának a megközelítése tulajdonképpen egy holisztikus szemlélethez, amiben a test, a lélek és a környezetnek nagyon fontos szerepet adtak, és az egyénnek a felelősségét is természetesen hangsúlyozták. A hippokráteszi iskola tanítása szintén az egészség megőrzését és a betegségek megelőzésére tette a hangsúlyt, tehát mindenütt a jó egészség volt a hangsúlyozott. Ha nézzük tovább az európai kultúrára gyakorolt hatást a zsidó-keresztény tanításokban, a Bibliában, akkor azt látjuk, hogy az ószövetségi tanításokban is a testi-lelki egészség, a személyes higiénének kialakítása, a betegségek gyógyítása és a fertőző betegségektől való védekezésre nagyon sok konkrét példa van. A táplálkozás higiénével kapcsolatos kérdésekről, a szociális környezettel kapcsolatosan, a családdal, a rokonokkal való kapcsolattartásról, tehát kifejezetten a hétköznapra vonatkozó tanácsokkal szolgál. Engedjenek meg, hogy egy pár gondolatot ennek érzékeltetésére idézzek önöknek a Zsoltárok könyvéből és a Példabeszédek könyvéből. A Károli fordítást vettem, a Károli Bibliát, ami egy kicsit archaikus, de azt gondolom, hogy kicsit illik is ennek a kornak az érzékeléséhez. A vidám elme megvidámítja az orcát, de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. Jobb a száraz falat, melyel van csendesség, mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van. A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszáraztatja a csontokat. Tehát a test és a lélek szoros összefüggése, azt gondolom, ezekből a gondolatokból is nagyon markánsan látszik. Tulajdonképpen ennek a szemléletnek, gondolatkörnek a folytatása az újszövetségi tanítások, ahol a testi-lelki értelembe vett egészség maga a teljesség, akkor képzelhető el, ha szilárd hittel Jézust követik, a Krisztusban élő, Istenben bízó lélek lehet képes arra, hogy a test egészségét előmozdítsa, mert a lélek nyugalma és harmóniája nélkül nem működhet jól a test. Tehát nagyon szoros itt is a kapcsolat. Itt csak egyetlen mondatot idéznék Pál apostol, akinek a térítési útvonala talán a leghosszabb az apostolok közül. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Ez a rómaiakhoz írt levele, de aki ismeri, az azt gondolom szívesen fel fogja újralapozni, aki nem, annak pedig figyelmébe ajánlom a korintosziakhoz írt levélből a szeretet himnuszát. Csodálatos gondolatokat tartalmaz. A középkor embere a bőjtben és az önmegtartóztatásban látta a lélek megtisztítását, a bűnöktől való megmenekülést, a járványok leküzdésének az eszközét. Amit természetesen nem úgy kell elképzelnünk, hogy itt a testnek egy mindenek fölötti sanyargatásáról volt szó. Voltak ilyen irányzatok is, de ez egy abszolút minoritás testesített meg. Hanem az, ahogy nagyon sok szép képen látjuk, családi körben, a településen, a maga természetességében éltek, ahol ugyanabban a térben születtek a gyerekek, haltak meg az idős emberek, növekedtek föl, gondozták a betegeket. Tehát egy nagyon szép egymásra épülésben zajlott az életük. A reneszánsz kora a 15. században változásokat hozott a világban. Az ember és a természetnek a kapcsolatára ismételten egy nagyon erőteljes hangsúly került, és a hívő embernek az egyházhoz való kapcsolata is változott egy kicsit. A protestáns mozgalmak korában a 16. századnak egyik fontos eleme volt a könyvnyomtatás, a Gutenberg galaxis, ami tulajdonképpen az orvosi és a nevelési irodalomban is nagyon-nagyon jelentős mértékben rányomta a bélyegét. Tehát mindezeket a gondolatokat szélesebb körben tudták terjeszteni, szélesebb körben tudták megismertetni, és itt egy elég jelentős kulcs szerepet játszott. A nagy földrajzi felfedezésekkel előtérbe kerülő olyan dolgoknak a megismerése, amitől elkezdték óvni az embereket. A csokoládéfogyasztás, a kávéfogyasztás, a csípős fűszereknek a fogyasztása, és természetesen az alkoholé is. És ezt az iskolában, a mindennapi életben nagyon erőteljesen próbálták az embereket ettől visszatartani, és nagyon nagy hangsúly volt az egészség, tehát a napi praktikus tanácsokat adtak, hogy hogy éljünk egészségesen. A 19.-20. Században a természettudományok fejlődésével eltolódott az orvostudomány rohamos fejlődésével, a technikai, diagnosztikai eszközök fejlődésével, a gyógyítás irányába. Olyan távlatokat mutatott meg és nyitott, amiben úgy tűnt, hogy a test minden bajára akad gyógyír. Csak időkérdése, hogy ezeket megismerjük, felfedezzük, és az embert elemeire lehet szedni, összerakni, kivenni, pótolni, és óriási eredményeket értek el. Gondoljuk bele, hogy a fertőző betegséget nem kis részén elég jelentős lépésekkel úrrá tudtak lenni. Ezek a hatalmas járványok, amik ugye a pestis járványokkal, maláriával és egyéb járványokkal járt, ott nagyon jelentős eredményeket értek el. Tehát a figyelem középpontjában egyre inkább a betegségek gyógyítása, és nem az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése állt. Ez nem tartott sokáig, ez a nagy hurrá hangulat, mert kiderült évtizedeken keresztül, hogy a betegségek jelentős része, ami az emberek életét veszélyeztette, illetőleg az emberek életének az elvesztéséhez járult, azok olyan betegségek, amelyek ezekkel a módszerekkel csak nagyon részlegesen gyógyíthatók, vagy részlegesen menthetők meg, hanem nagyon szorosan az életmóddal függnek össze. Azt gondolom, mindannyian tudják, hogy itt a szív- és keringési betegségekről és a daganatos betegségekről beszélünk, amelyek nagyon szoros összefüggésben vannak a lelki történésekkel, a szociális környezettel, a mindennapi életünkkel. Ezért tulajdonképpen egy paradigmaváltás kezdődött a 20. századtól. És ennek a paradigmaváltásnak az előszele már a 20. század elején, közepetáján megindult. A biológiai dominancia továbbra is erőteljesen élt, tehát hogy az egészséges ha az ember, ha a biológiai funkciói jól működnek, de, amint látjuk, a Freud egészség definíciója már így szólt, hogy az egészség az a képességünk, amikor szeretni és dolgozni tudunk. Gandhi pedig így fogalmazott, az egészség azt jelenti, hogy az ember jól érzi magát, szabadon mozog, jó étvágya van, feladatait normálisan ellátja, és nem kell mindehhez orvoshoz fordulnia. 1948-ban a WHO megalakulását követő második évben született meg egy olyan definíció, amely így szól, azt gondolom ez, ami a legszélesebb körben ismert, az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki és szociális jólét állapota. Ezzel a definícióval tulajdonképpen elég sok vita volt, arra minden esetre nagyon jó volt, hogy összekapcsolta ezt az alapvető három elemet, mint az egészség legfontosabb elemeit. És egy nagyon jó távlatot nyitott. És itt jutunk el a paradigmaváltáshoz, ami az egészség értelmezésében a 20. század végére következett be. Paradigmaváltásról a tudományban akkor beszélünk, ha egy tudományterületen a tudósok nagy része elkezdi elfogadni azt a szemléletet, azt a megközelítést, azt a módszert, amely megfogalmazódik. Ez hogy történik? Nemzetközi konferenciákon, tudományos cikkekben, és általában a korona erre az, amikor a képzésbe is bekerül. Mint ahogy, majd ezt látni fogják, az intézetünk által vezetett képzések is erre az egészség fogalomra, szemléletre épülnek. Elég sok egészség definíció született, nagyon sok a hasonlatosság ezek között. Én azért választottam Antonovskit, mert azt gondolom, hogy ahhoz a szemlélethez, ahogy mi gondolkozunk az egészséghez, ez áll a legközelebb, és azok az egészségfejlesztő iskolák, amelyekkel a világ különböző pontjain kapcsolatban vagyunk, szintén nagyon jelentős megközelítésnek tekintik. Aaron Antonovsky egy orvosi szociológus volt, akinek az elméletének a neve a koherencia érzet. Erre a szalutogenetikus szemléletre, amikor is az egészséget állítjuk a középpontba, és az egészség forrását kutatjuk, mitől vagyunk egészségesek, mitől tudunk egészségesek maradni? Ez az alapvető kérdése, nem pedig a betegségnek az okát keresi. Ez egy óriási váltás a betegség központú biomedicinális modellhez képest. Egy nagyon izgalmas kutatás vitte el Antonovskit ebbe a szemléletbe. A 80-as években a koncentrációs táborokat túlélt nőket vizsgálta a változó korban, és azt tapasztalta, hogy az egészségük nem hogy rosszabb lenne, mint azoknak a társai, akik azért lényegesen kevesebb megpróbáltatásnak voltak kitéve, és azon töprengett el, hogy mitől maradtak egészséges. Mi lehet e mögött, amitől ezeket a borzalmas éveket olyan állapotban élték meg, amilyen állapotban voltak jó pár évtizeddel a holokauszt történései után. Ő egyébként az az ember volt, aki nagyon szerette megvitatni ezeket a kérdéseket, Amerikától, az európai nagy egyetemektől, izraeli egyetemekig, nagyon sok helyen volt vendégprofesszor, és nagyon szerette a gondolatait másokkal megvitatni, csiszolni. Tehát a modell középpontjában az egészség áll, és itt van a másik nagyon fontos elem, ahogy mi szubjektíven megéljük. Akkor vagyunk egészségesek, ha mi magunkról azt mondjuk, hogy mi egészségesek vagyunk. Ha valaki krónikus beteg, vagy egészségtelen körülmények között él, vagy egy súlyos krízisben van, akkor is tekintheti magát egészségesnek. Azon múlik, hogy hogy tudunk ehhez viszonyulni, és mik azok a körülöttünk lévő, és majd utána be fogom mutatni, erőforrások, amik ezen átlendítenek bennünket. Olyan krízisbe kerülhet valaki, aki egy 26 éves gyermekét, fiúgyermekét, egyetlen gyermekét elveszíti, és az ember úgy gondolja, hogy hogy lehet ezt túlélni, és valami csodával határos módon olyan megoldást talál maga számára, hogy elkezdi a gyerekének az írásait olvasni, elkezdi azokat a könyveket olvasni, amit a gyereke olvasott, egy élő kapcsolatot tud fenntartani, amivel túl tud jutni ezen a krízisen. De ugyanúgy, ha veszünk egy krónikus betegséget, amiben, ha az ember úgy éli a mindennapjait, nézzünk egy példát, a diabétesz például, aki korábban sportolt, tovább sportol, egészségesen táplálkozik, nem lesz túlsúlyos. Ugyanúgy éli a mindennapjait, mint bármelyik másik ember, és nem is kell, hogy ez korlátozza a mindennapi, érzelmi, baráti, munkahelyi életében. Ezt jelenti ez a szubjektivitás. A modell középpontjában a stresszorok vannak. Antonovszkinál azt mondja Antonovszki, hogy a stressz mindig és mindenhol jelen van az életünkben. Csoda, hogy az emberek képesek túlélni azt a stressz áradatot, ami minden pillanatban, minden óráról, minden helyzetben ér bennünket, és azt mondja, hogy a káosz és a stressz az élet része. Valahogy nekem ez a Lisszabonban kiállított boskép jutott róla eszembe, ahol tényleg azt hiszem, hogy ennek minden eleme megtalálható. Ez nagyon más a korábbi vélekedéssel. És még ma is találkozunk olyannal, amikor bizonyos foglalkozások, nem akarok semmilyen foglalkozást megbántani, mert abszolút a jó szándék vezérli, mikor azt tanácsolják, hogy kerülje a stresszt. És akkor mi azt szoktuk mondani az egészségfejlesztés szemináriumon, akkor visszakérdezünk, hogy és hogyan? Mit kell ilyenkor tenni? Nyilván az ember nem rohan bele ilyen helyzetekbe, de anélkül is minden pillanatba érik. Az időnyomástól kezdődően, a különböző szerepeink egyeztetésében, és sorolhatnánk tovább. Akkor mi az, ami segít nekünk abban, hogy mégis túlélünk, és mégis jól érezhetjük magunkat. Két alapfogalma van az elméletnek. Az első az általános rezisztencia erőforrások, tehát mik azok az erőforrások, amikkel rendelkezhetünk, hogy mindezek fölött napról napra, hétről hétre tudjunk túllépni. A másik pedig a koherencia érzet. Nézzük meg, mik ezek az erőforrások. Ezek lehetnek biológiai, anyagi, lelki, érzelmi, társadalmi tényezők, amik Az életet konzisztensé teszik a számunkra, rendezetté, egységessé, struktúráltá, és érthetővé. Mik ezek konkrétan? Lehet a pénz. A pénzzel időt lehet venni, a pénzzel szabadidőt lehet venni, a pénzzel sok mindent tudunk, attól függően, hogy hogy bánunk vele. Tudás. A tudás nagy mértékben segíti az embert ahhoz, hogy megértse a körülötte lévő világot, annak egyes elemeit. Éppen néhány hete ugye azt a példát használtuk az egyik előadáson, hogy ahhoz, hogy az ember motivált legyen arra, és a tudását mozgósítsa, hogy egy élelmiszeren elolvasom, hogy mik vannak benn, és esetleg utána nézek, és azt mondom, hogy hát mégse szeretném. Az elmúlt napokban mi is azt tapasztaltuk, az egyik kolléganőmmel Törökországban jártunk, és hogy fú, de finom volt egy ilyen keserű csokoládé öntet. Elolvastam, hát konkrétan 12 ilyen E volt benne. Mondtuk, köszönjük, akkor mégse kérünk. Finom, finom, de nem kérünk belőle. Tehát az ember nagyon sok helyzetben tudja ezt mozgósítani. A tapasztalat, az önbecsülés, az egészségtudatos magatartás, az elköteleződés, a társas támogatás. Milyen jó néha megosztani baráttal, barátnővel, lakótárssal, nagyszülővel, valakivel a problémáinkat. Elég az, ha elmondjuk, egymásra nézünk, mosolygunk, és jé, már nem is olyan nehéz az, amivel jöttem. Mennyi mindent tudtam letenni belőle, ugye? A kulturális tőke, az intelligencia, a hagyományok. A hagyományoknak elképesztően nagy szerepük van, amit gyerekkorunkban megtanulunk. Megtanuljuk azt, hogy igenis, vasárnap délután jó lenne barát nézni a gyerekeknek, vagy valami olyan foglalkozást kitalálni, de vasárnap délután megyünk a nagymamához. És utána mégis milyen jó a nagymamánál lenni, és ez egy hagyomány, egy tradíció. Elég nagy az esélye, hogy utána ezt a következő generáció is követi. Szinte készen kapjuk ezeket. Tehát ezek az elemek és sok-sok más elem segítheti a koherens élettapasztalatokat. Nézzük meg, hogy mik ennek a koherencia érzetnek a komponensei. Tehát a világ megérthetőségének az élménye. Egy kognitív komponens, amikor ez egy életes programunk. Mindig megpróbáljuk megérteni, ami körülöttünk van. Miért úgy gondolkoznak a gyerekeink? Miért ilyen híreket olvasunk? Miért úgy nevelik a gyerekeket, ahogy ma nevelik? Megpróbáljuk megérteni, és ha már törekszünk rá, hogy megértsük, akkor esetleg közelebb kerülünk ahhoz, hogy egy picit el is tudjuk fogadni. A másik a kezelhetőség élménye, azaz rendelkezünk olyan eszközökkel, amelyekkel tudjuk kezelni a helyzeteket. Ez lehet egy kommunikációs készség, lehet valamilyen manualitás, lehet valamilyen tulajdonságunk, a figyelem, a gyors reagálás, a visszafogott reagálás, a másik meghallgatása, az elfogadás, nagyon-nagyon sok-sok olyan eszköz lehet a kezünkben, vagy tudunk segítséget kérni, segítséget elfogadni. Nagyon-nagyon-nagyon sok eleme lehetséges azok az eszközök, amelyek a kezünkbe lehetnek. És a harmadik elem, nagyon fontos elem, mind a három egyformán ezt az ábra is nagyon szépen mutatja, az értelemteliség élménye. Azaz, motivált vagyok arra, hogy valamit megtegyek. Tehát úgy gondolom, hogy megvannak az erőforrásaim is hozzá, és a motivációm is. Ez ugye nagyon sokszor nagyon izgalmas, amikor valaki kap egy állásajánlatot, és az összes barátja, környezete irigykedik rá, micsoda szerencséd van. És akkor tördeli a kezét, és azt mondja, hogy én voltam, beszéltem a főnökkel, körülnéztem, nem fogadom el. Nincsenek meg azok a feltételek, amivel ezt meg lehetne csinálni. A vesztembe rohannék, vagy nem vagyok még eléggé felkészült. Jobb lépésről lépésre haladni. Ezt ugye a WHO úgy fogalmazza, hogy a megfelelő ember a megfelelő helyen. Az se jó, ha az ember följebb kerül egy-két puccal, az se jó, ha lejjebb. Ez is egy életes program, próbálgatjuk, hogy hol érzem azt, hogy most úgy jó helyen vagyok. Antonovsky készítette egy ábrát, amit a 90-es években használt, kicsit gyengén látszik ez az ábra. Tulajdonképpen egy kontinuumon helyezi el az egészséget. Ha úgy vesszük, a két végpontja úgy néz ki, hogy ugye a legtetején van a fejlesztés, amikor valóban az embernek a dinamizmusa, maga az élet folyama is olyan, amiben úgy jól el lehet lubickolni. Bár itt is jöhet egy örvény, amit csak ki kell kerülni, azért csak oda kell figyelni, tehát mindig adódhat valami olyan, amit ugye mond a stresszel és a káosszal. Az egészségnevelés ott már egészségnevelése válogatja, hogy milyen mértékben használható. A prevenció ott már azért van egy úszóöv, ugye, de nagyon sok segítséget adhat a szűrőprogramokkal, a rizikó tényezők megjelennek, ugye így fogalmaz az orvostudomány, túlsúly, életkor, magas vérnyomás, tehát ott már azért ott vannak a veszélyeztető elemek. De azért ott van egy kis kerítés, vigyázni kell, a gyógyítás. Ebbe volt egy kis ilyen didaktikai elem is Antonovskynál, hogy ugye a gyógyításnál, hát vagy sikerül, vagy nem. Ugye? Így nézett ki, és így néz ki az ábrája Antonovskynak. Aztán utána a kollégái nagyon-nagyon sok újraolvasata van a szerzőnknek. Ők egy picit ezt átalakították. Mi ezen nagyon-nagyon sokat beszélgettünk a kollégákkal, és úgy ítéltük meg, hogy nincsenek benne olyan megrázó a részletes elemek, ami miatt most ezt itt én részletesen elemezni szeretném. Ez az ábra viszont nagyon-nagyon fontos. Ez jelenti azt, hogy az egészség egy multidisziplináris fogalom, amiben nagyon sok embernek egy nagyon alázatos együttműködésére van szükség. Egy nagyon jó ábrát, egy nagyon jó grafikát sikerült ehhez készíteni. Köszönöm szépen. Selye János az orvostudományt testesíti meg. Max Weber, a szociológiát, mi számunkra itt most konkrétan az életmódkutatást, és Sigmund Freud pedig a pszichológiából adott hozzá. Nézzük csak meg ezt a három embert. Ül egy kerekasztalnál, egyik sincs az asztal fönn. Mind a háromnak megvan a maga helye. Rakják ki ezt a gyönyörű szép teremtésképet, mindegyiknél van egy-egy puzzle, egy-kettő. Ha bármelyikük nem teszi bele, nem lesz kerek. Tehát alapvetően persze ezen túl még nagyon sok szakma járul ehhez hozzá, itt sorolhatnék még legalább 8-at, 10-et, 12-t. A WHO maga is ezt a három alapszakmát, a test, a lélek és a szociális környezet alapszakmáit sorolja ide. Mi egy picit úgy láttuk a kollégákkal, hogy valahol talán minden szerénység nélkül a kései követői vagyunk ezeknek az embereknek, és azt gondolom, hogy aki az egészséggel akar foglalkozni, akkor valóban ez a fajta szemlélet hoz eredményt. Nézzük az egészségfejlesztést. Erre az egészségfogalomra épít, erre a szemléletre épít. Az egészségfejlesztés olyan folyamatot indít el, amely során minden ember egyre fokozottabb mértékben válik képessé saját erőforrásai hatékonyabb mozgósítására, és ezzel saját egészségi állapotát a lehető legmagasabb szintre emeli. Ez is az előbb idézett Ottawa chartából van. Minden 10 évben, mikor különböző konferenciákon visszatérünk az Ottawa chartához, nagyon sok új dolog történik tartalomban, módszerben, és a végén mindig megegyezünk abba, hogy valahol, ami az egészségfejlesztéssel kapcsolatban fontos, az ebben a dokumentumban bent van. Az egészségfejlesztésnek több definíciója van, én most itt csak azt emelném ki, ami az úgynevezett tág definíciója, mert először ugye mindenki elkülönül, hogy ez se vagyok, az se vagyok, ugye minden új disziplinánál, aztán mikor rájön, hogy most már mindenki elkezdi komolyan venni, hogy ez valami, ami hozzá tud tenni a világ megismeréséhez, és ahhoz, hogy boldogabban éljünk, akkor született meg ez a tág definíció, mi magunk is ezt használjuk. Minden nem terápiás egészségjavító módszer az egészségfejlesztésbe tartozhat. Milyen jellemzőket fogalmaz meg az egészségfejlesztéssel kapcsolatosan a WHO? Alapja a paradigmaváltás utáni egészség, amely szubjektív, holisztikus, szalutogenetikus és az egészség erőforrásokra összpontosít. Arra törekszik, hogy az egészséget a döntéshozatal társadalmilag elfogadott kritériumává tegye. Tehát a törvényalkotásban, a döntéshozatalban, a gazdaságpolitikában mindenben bent kell lenni. Ha ezek hiányoznak, akkor olyan félkarú óriás lesz, tehát mi sok mindent akarhatunk, de mindig nehézségekkel találjuk magunkat szembe. A másik nagyon fontos eleme a tehát az egyén életmódja. Az életmód áll a középpontba. Kérem szépen az egészségünknek a felét az életmódunk adja ki. Természetesen szerepe van a genetikának, természetesen szerepe van a gazdasági meghatározóknak, és az egészségügyi ellátó rendszernek is, amelyet úgy szoktunk játszani, hogy megkérdezzük, hogy hány százalék, én most inkább mondanám, 8-12%-ban felel az egészségügyi ellátórendszer egy népnek, egy nemzetnek az egészségért. Tehát nem is ott keletkezik, nem is ott vészel. Nyilván hallatlanul fontos ez a rész, nélkülözhetetlenül fontos, akkor, amikor nem kellő időben nem jól jutunk hozzá, akkor pontosan érzékeljük ennek a hiányát, de ha globálisan nézzük, akkor bizony fele az életmódunk. Szintérorientált fogalom, azaz mindig valahol a társadalomban jelenik meg, megjelenik az oktatásban, társadalmi alrendszerekben, megjelenik az egészségügyben, megjelenik a médiában, megjelenik a kutatásban, megjelenik a piaci szektorban, megjelenik a nem állami intézményekben, megjelenik az egyházakban. Tehát minden területen valaki valamilyen módon segítheti, vagy gátolhatja. Nagyon sok módszere van az egészségfejlesztésnek, nyilván kapcsolódik ezekhez az alrendszerekhez. Az egészségképzés, egészségnevelés, egészségtanítás nagyon másképp közelít, mint az egyes tantárgyaknak a tanítása. Így fogalmazunk, hogy a természeti társadalmi környezetbe integrált egyént. Azaz, azok a gyerekek, akik egy hegyvidéki faluban laknak, egészen más az egészséghez fűződő viszonyuk, mint hogyha egy gyerek egy lakótelepi iskolába járna, vagy egy belvárosi iskolába járna. Tehát hallatlanul fontos. Nagyon fontos a szervezet fejlesztése olyan apró dolgokkal lehet az emberek jó érzését elérni egy apró szervezeti lépéssel. Németországban az ápolónőknél úgy csinálták a munkaidőt, hogy 10 perc csúsztatás volt egymásra. És mindegyiknek ketyegett a munkaideje. És 10 perc alatt meg tudták beszélni, hogy melyik beteggel mi történt és hogy van. Nem pedig az egyik rohanta ide, a másik oda, és mondta, hogy leírtam, ja, elfelejtettem. Már is jobban érezték magukat. És az életmód tanácsadás, önsegítő csoportok. Azért emeltem ki az életmód tanácsadást, és itt Isten bizony több egészség megközelítést nem fogok mondani, csak a holisztikus egészség megközelítés nagyon szorosan kapcsolódik az életmódhoz. Tudnélik, itt minden olyan elemet látunk, ami az életmódunkban szerepet játszik. Tehát a fizikai egészség, a testi képességek. Mentális egészség, azaz gondolkodni tudunk, döntést tudunk hozni. Érzelmi egészség, tudatában vagyunk az érzelmeinek, ki tudjuk fejezni. Ki tudom fejezni, ha mérges vagyok, ki tudok fejezni, ha örülök, tehát minden irányú érzelmet. Spiritualitás, morális, vallási alapelvek, a társadalmi környezet, ez egy kitüntetett szerepet játszik a jelen kutatások szerint, hisz családba integrálódunk, munkahelyre integrálódunk, baráti társaságba sorolhatnám tovább. Természeti környezet, azt gondolom erről mindenki nagyon sokat tudna szólni, és az épített környezet. Az életmód, a hétköznapi élet tevékenysége, a magatartás meghatározó része, tulajdonképpen egy kultúra. Ha visszaemlékeznek, amikor a lakáskultúrát és mindenféle kultúrát soroltam, az mind-mind-mind az életmód része. Tehát a kultúra nem, tehát a kultúra több, mint az értékek rendszere, gyakorlat. A mindennapban, ahogy élünk, az tulajdonképpen az életmódunk lenyomata. Engedjék meg, hogy Max Weberhez nyúljak vissza. Azóta nagyon sokan foglalkoztak vele, de úgy gondoljuk, hogy ha maradunk az igazi nagyoknál, akkor nem fogunk mellé nyúlni. Az életmódot az életlehetőség, az életesély és a választás dihotomiában nézi. Mit jelent? Miből tevődik össze az életmódunk? Mik az életlehetőségek? A társadalmi státuszunk, ami az iskolai végzettség, a társadalmi munkamegosztásban betöltött szerepünk, az anyagi helyzetünk és a település. Mekkora különbség van az emberek között, ha a települési struktúrában máshol él, ha az iskolai végzettségben. Csak tessék belegondolni, Magyarországon a felsőfokú iskolai végzettségűek és az alapfokú iskolai végzettségűek születéskor várható élettartama között 10 év az eltérés. Ez csak az iskolai végzettség fejezi ki. A választás pedig a cselekedeteink, ami vagy egy célracionális cselekvés, azaz van egy célunk, és azt meg akarjuk valósítani, vagy egy értékracionális cselekvés, amikor bizonyos értékek korlátoznak bennünket. A becsületesség értéke, a megbízhatóság értéke, a tisztelet értéke. Lehet, hogy vannak történelmi korszakok, amikor furcsán hangzanak, de azt gondolom, hogy ha belső értékké válnak ezek az értékek, akkor ezek azért főmotiválók maradnak. Az életmódnak nagyon sok eleme van, erről már szóltunk. Táplálkozás, lakás, öltözködés, munka, társas kapcsolatok, szabadidőeltöltés, időgazdálkodás. Mind meghatározza a mindennapjainkat. És akkor most szeretném megmutatni, hogy egy egészségfejlesztő, aki erre a szakmára, erre a hivatásra készül, mi mindenre válik alkalmassá, mit tud tenni, milyen módon tudja segíteni az emberek életét, boldogulását. Az életmód tanácsadás középpontban áll, a táplálkozással kapcsolatosan. A táplálkozásnál nem csak arról, hogy mit eszünk, hogyan eszünk, hol eszünk, kikkel eszünk. Ez is egy nagyon-nagyon összetett fogalom. A szabadidő eltöltés, az időmenedzselés, a stresszkezelés. A szabadidő eltöltésnél ugye a napi, heti, havi, éves rendszerességű, egy ritmusban eltöltött szabadidő. Mérhetetlen nagy jelentőséggel bír a rekreálódásunkban, az újratermelésünkben. A közösségi egészségfejlesztés, amit a legkülönböző formában lehet, és vannak nagyon-nagyon szép példái településekben, életmódklubokban, említhetném itt a dohányzás leszoktató programokat. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos előadásokat, tájékoztatót inkább azt mondanám, hogy egy interaktív beszélgetés jellegű. Nagyon jó megismerni az adott csoportnak, közösségnek a gondolatait, szokásait, és akkor tud kialakulni erről. És bizony erre ők képesek, hisz egyénre, településre egészségtérképet tudnak készíteni. Itt vannak a jövő egészségfejlesztői, azt gondolom, hogyha a tekintetüket nézik, ahogy egy életmódtáborban dolgozunk együtt, vagyunk együtt, akkor valahol látszik a hitelességük. Nagyon röviden szeretném bemutatni a másik oldalt, a kutatás oldalát, és itt Azt a kutatást választottam ki, ami az életutamról szóló bemutatásban is szerepelt egy-két mondattal. Ez nagyon közel áll hozzánk, és kapcsolódik Szegedhez. Hagyomány és modernitás a visegrádi országok családjainak életmódjában. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben voltunk, három ország, három egyetemeinek nagyszerű kollégáival dolgozhattunk együtt, és Szegedről 500 család került ebbe a mintába. Ez az 500 család minden területéről volt a városnak, illetőleg a város környékéről is, az Erdei Ferenc város és vidéke gondolatkör szerint tápéi, mihálytelki családokat is megkérdeztek a mi végzett hallgatóink. És ezeket hasonlítottuk össze, a Hradec-Kralovei, a Nyitrai és a Ribniki vizsgálattal. Ugyan a kollégáink katowiceiek, de ott nem volt meg ez a város és vidéke, és nagyszerűen kiválasztották Ribniket. Miket tettünk fel? Hogy lehet egy életmódot vizsgálni? Hogy lehet ezt a hagyományos és modernitást vizsgálni az emberek mindennapi életében, életmódjában? A táplálkozást. A táplálkozást is nagyon összetetten vizsgáltuk. A főzésmódját, a különböző élelmiszereknek a fogyasztását, vásárlási szokásokat. Nagyon fontos eleme, hogy az ember hétvégén a piacon szeret bevásárolni, vagy csak mondjuk a nagy bevásárlóközpontokban vásárol. Mi motiválja az embert a vásárlásnál? A divat, a megszokás, nyilván az anyagiak, mindegyik nagyon fontos szerepet játszhat. A szabadidő eltöltésnél szintén vizsgáltuk az üdülési szokásokat, a hétvégi programokat és a napi mozgásos programokat. A családi szokásoknál is nagyon izgalmas volt a hagyomány és modernitás, hogy a családok mivel segítik a generációk egymást? Megvásárolnak egy szolgáltatást? Vagy saját maguk segítenek a szülőknek? Ennek is nagyon sok-sok kulturális és hagyományos eleme van. A kulturális szokások, amit otthon a lakásban lehet élvezni, amit a lakáson kívül, amit ugye a szociológiában így nevezünk, hogy eljáró kulturális aktivitás. És a családi értékrend, mi az, ami összetartó egy házasságban, mi az, ami az emberi kapcsolatokból hiányzik, melyek a fő értékek. Vallás, hitgyakorlása, vigasz a hitben, és vizsgáltuk az előítéletet. Ezek a kutatások és az előbb említettek, amelyekben a hallgatóink is nagyon sokszor bekapcsolódnak, illetőleg a szakdolgozatukhoz is segítséget ad. Jelen pillanatban az intézetben ez a csapat végzi ezt a munkát. Azt gondolom, hogy lelkesedéssel, hittel és szeretettel. Nagyon röviden a felhasznált irodalomra egy pillantás, és nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Regdon Géza, a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi karának egyetemi docense tartja meg az innovatív gyógyszertechnológiai megoldások a tablettagyártásban, avagy mit kell tudni a tabletták alkalmazásáról című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!